Milyen a miniszterelnök kell egy platformon lenned? Milyen érzés?
Hello, Röfik. Ezt tudom mondani. Meg most már Robi nagyon sokszor csinálta ezt. Az biztos, hogy nagyon jól el tudja verni az egyik kezével a másikat a miniszterelnök, nem? Meg nem tudom még mit tud elverni, Lévai Anikó tud erről beszámolni valószínűleg, hogy az időt veri el,
utcai
a f***t, vagy a családját.
Én azért nem szavazok a Magyar Péterrel, mert kis Orbán Viktort látok benne. Tenni kell, hogy a kis Orbán Viktor a Magyar Péterbe ne jöjjön ki a Magyar Péterből. Tenni kell. Ez a demokrácia.
Szervusztok, kedves hallgatók, ez az Önkényes Mérvadó felvételről, Bénda Kábrissal, Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral. Nem néztem rátok, amikor a neveteket mondtam, úgyhogy azért van, mert nem tudom, melyiktek melyik.
Magyar Péter hétfő reggel a Magyar Nemzeti Bank épülete előtt tartott sajtótájékoztatót, majd gyalog átsétált a legfőbb ügyészségre, ahol személyesen találkozott a legfőbb ügyésszel. A Tisza párt elnöke 3/4 órán át tárgyalt Nagy Gábor Bálinttal, majd az ügyészség épülete előtt újabb sajtótájékoztatót tartott, ahol közölte, a találkozó a várakozásoknak megfelelően teljesen eredménytelen volt. Úgy fogalmazott, teljesen nyilvánvaló, hogy politikai utasításra nem járnak el fideszes bűnözőkkel szemben, nem kezdeményezik a letartóztatásukat. Elmondta, egy sor ügyben tett föl kérdéseket a legfőbb ügyésznek. Érdeklődött a Magyar Nemzeti Bank kifosztásáról, ugyanis a jegybanki alapítványok és az MNB körüli visszaélések ügyében egy év alatt semmi érdemi nem történt. Nem hallgattak ki senkit, noha összesen 650 milliárd forint tűnt el különféle konstrukciókban. Erre elmondása szerint Nagy Gábor Bálint közölte, a nyomozás felderítési szakban van, illetve azt, hogy folyamatban lévő ügyben nem adhat tájékoztatást.
Ez az adat, miszerint 650 milliárd forint tűnt el különböző közalapítványokon keresztül a Magyar Nemzeti Bankból, ezt nem a Direkt 36, vagy nem a átlátszó ok nyomozta ki, ezt a számvevőszék, Orbán Viktor számvevőszéke adta ki ezt az adatot. Tehát elég hitelesnek tűnik. Az a tény, hogy 650 milliárd forint eltűnik a Nemzeti Bankból, és a magyar állam már, úristen, hát ez már egy éves viszonylatban nem csinál semmit, nem lép semmit, semmi következménye nincs. És akkor erre a Rónai Egon rákérdez az Orbánnál, akkor az Orbán a hülyeségeit rajzolgatva annyit válaszol, hogy hát ezt utána kell járni, ennek utána kell járni, és akkor hát akkor egy fillért nem szabad hagyni, csak úgy eltűnni. Akkor annak súlyos következménye kell, hogy legyen. És eltelik egy év. És
Miszlik beaprítom, ha emlékeztek.
Igen, miszlik
gyerekek beaprítja. Erőszakolására, és ezt mondta, csak utána még kirobbant egy még durvább.
És semmi nem történik. Amit érzek, az a teljes bénultság. Bénultság. Tehát most itt nincs mit tenni, mert ha elkezdi ki felgöngyölíteni, vagy elkezd a végére járni, csak ránézve terhelő tények derülhetnek ki. Ugyanez a helyzet Göddel. Megtehetné a Fidesz, hogy az élére áll a Gödi ügynek, és azt mondja, hogy mi van? Mérgezitek a gödieket? Mérgezitek a dolgozókat? 510-szeres határérték fölötti mérgezés.
A Szijjártó Péterem 5 kilométerre lakik. Normálisak vagytok?
Mangán, kobalt, nikkel. Hát álljon le a termelés itt és most. Hát ez a rohadék multi azért, hogy profitot termeljen, nem mérgezheti meg a dolgozókat, meg a gödieket. Hát álljon le a termelés, nyomozzuk ki, járjunk a végére, és büntessük meg, de úgy a Samsungot, hogy fájjon.
Ezt úgy hívja a kommunikáció, hogy a Bagby védelem.
Igen, igen.
A Trainspotting alapján.
Megcsinálhatná ezt Orbán Viktor, hogy az élére áll ennek a felháborodásnak, hogy az élére áll ennek az... És nem teszi, hanem az ellenkezőjét gyakorlatilag tagad mindent. Ez egy álhír, és Továbbra is zajlik a termelés. Egy percre nem állt le a gyártósor Gödön. Továbbra is a határérték fölött 510-szeresen mérgez a gödi üzem.
Ez számomra az magyarázza, hogy ennek az üzemnek a 4 havi GDP-hez hozzáadott értéke nélkül a 0,3%-os GDP növekedésünk már GDP csökkenésbe hajlott volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy emiatt van szükségük erre is, különben már egyszerű általuk közölt számokban is kimutatható lenne a 3-4 éves, minimum 3-4 éves kudarcuk.
Megtehet.
Mint kormányzó erő, mert mint erkölcsi fárosz, azt hiszem, hogy régóta a sötétben tapogatózunk.
Megtehetné azt is, Orbán Viktor, hogy az MNB ügynek az élére áll, és körözést ad ki Matolcsi Ádám ellen. Megtehetné azt is, hogy megnevezi Matolcsi Ádámot. Kirabolták a Nemzeti Bankot. Kirabolták Orbán Viktort is. Uh-huh. Tehát kirabolták a magyar államot.
Nem akar Orbán rágalmazni, Viktor nem az erről. Csak akkor van, ha von a buzi. Tehát tudod, az van, amikor a Matolcsiék kilopják a szemüdet a Nemzeti Bankból, akkor azért hogy, várjuk meg a vizsgálat.
Hogy, szóval az van, hogy ezt is, de csak az elejét várjuk a vizsgálatnak, nem a végét, bassza meg. Ez se kezdődött a vizsgálat. De ahelyett, hogy azt mondaná, hogy igenis, itt az elfogató parancs, ő ellenük, akik kirabolták a Magyar Nemzeti Bankot, és az élére áll ennek az elégedetlenségnek, ehelyett. Hol letagadja, hol azt hazudja, hogy vizsgálódnak, pedig el se kezdték.
Hát azért szerintem kontraproduktív volna az Orbán szempontjából, hogyha egy ilyen műnyomozásnak az élére állna, mert még a műnyomozásnak is van egy olyan tendenciájuk, hogy kitermelnek, nem tudom, olyan bizonyítékokat, amik valakik lehet, hogy el akarnak leplezni a világ szeme elől, de mivel maga a procedúra szép lassan beindul, ezért végül is a világ szeme elé kerülnek.
Meg látsz reakciót indít be, tehát lehet, igen, hogy oda lökök egy embert, igen, akiről tudom, hogy felelősebben, és én nem vagyok közvetlenül érintett, viszont az, akit oda lökök, az tud valamit az ő fölötte lévőről, az meg rólam.
Igen.
Úgyhogy hát emiatt a két lépésre lévő embernek is védelem jár. Másrészt meg, hogyha ez a bármilyen adatgyűjtési vagy nyomozati szakaszból egy másik fázisba lép a választások előtt, akkor az világos, hogy az a szakasz a következő 4-9 évig fog tartani. Jaja. Tehát biztosan tovább, mint április 12. Egyelőre azt menedzselni, hogy a sajtó 10 éve ugat erről, és hogy a PSAF jelentés is elmarasztaló, vagy legalábbis megállapít problémákat, egyelőre így még egy zárt konténeren belül marad a probléma, amíg nem lép a következő szakaszba. Én nem állítom, hogy ilyen szinten kézzel menedzselt lenne az, hogy mikor lép a következő szakaszba, viszont sejtem. Magyar Péter ellenben bátrabb nálam, és állítja.
Igen, igen, én is a Magyar Péter szempontjából akartam ezt megközelíteni, azért ez egy nagyon fontos Magyar Péter élményünk, amit ő időnként újra meg újra nem tudom, a szemünk elé tár, az ez a aktus, hogy az államnak a párt által elfoglalt intézményeihez kivonulunk, ugye ott vannak a kamerák, ott vannak az emberek, akiket oda hívtunk magunkkal, ugye, tehát ami történik, az a pártállam számon kérése, hogy pártállam lévén valójában miért hagyja magára a magyar embereket az állam maga. Tehát hogy ez az államnak az intézményei miért hagytak minket egyedül, és ez egy nagyon fontos alapvonal ebben az egész Magyar Péter jelenségben. Beszélhetnénk itt ugye Gödről, beszélhetnénk itt az MNB-ről, de hát beszélhetnénk a Magyar Péter politikai pályafutásának a nagyon kezdeti pillanatairól. Ezek zömében mind arról szólnak, hogy itt vannak olyan procedúrák, amiknek egy normális jogállamban törvényszerűen működni kellene, és ezek a procedúrák nem működnek egészen pontosan azért, mert a párt, meg az Orbán Viktornak a havari köre belülről meghódították és maga ellen fordították az államot. Tehát igazából csak a Magyar Péter jelenségeme aspektusánál szeretnék kiukadni, ami arról szól, hogy mi a magyar emberek visszaköveteljük az államunkat. És ez egy olyan követelés, ez egy olyan aktus, amit a Magyar Péter előtti ellenzék nem volt képes, hát talán megpróbálták, de nem voltak képesek versenyképesen, effektíven ledemózni országvilág szeme láttára. Ugye Hatházi Ákost asszociáljuk ezzel, hogy ő megmutatja, hogy az állam hol nem végzi a dolgát. De hát végül is Magyar Péterig ez senkit nem érdekelt.
Sokakat érdekel, de tömegek érzéketlenek erre, holott tudod, az értelmiségnek egy jó része ezekkel az ügyekkel kapcsolatban aggodalmaskodik, miközben a tömeg nem feltétlenül veszi fel, amíg ez nem kap egy ilyen hangot.
Szerintem a különbség nem ez a Magyar Péter és az ő azt megelőző ellenzék között, hanem azt megelőző ellenzék azt értette félre, hogy ő azt képzelte, hogy az embereknek a Fideszből van elegük, és vagy még nincs elegük, de ha elegük lesz, a Fideszből lesz elegük. És akkor annak az élére állhatnak. De nem, ez sosem volt így, és sosem lett így. Valójában nekik az elitből lett elegük, a komplett elitből. Abból az elitből, amelyik a rendszerváltás óta garázdálkodik Magyarországon, és amelyik elitnek tulajdonképpen csak a legsikeresebb pártja, vagy vezérpártja a Fidesz. A komplett politikus elitből lett elegük. Az egészet úgy, ahogy van, le akarták váltani, és nem egyiket a másikat az egyikre, és így, mert ha ezek közül kell választani, négyszer egymás után mondták azt kétharmaddal, hogy akkor a Fidesz. De ha nem ezek közül, ha lehet választani ezekkel szemben valakit, és ebben a vonatkozásban forradalmi és új a Tisza, hogy a komplett elit leváltását kínálja, akkor az már is egy vonzó ajánlat.
És ilyen szempontból akkor a Mi Hazánk is annak az elitnek valahogy a része a Torockaival együtt, mert hogy a Jobbik egyszer már 18 meg 20-22 százalékot megközelített, a Mi Hazánk ugyanazon a pozíción áll, és mégsem, tudod, mégsem hozott akkora sikert, lehet, hogy azért, mert nem könyökölt be középre, mint a Jobbik, amikor a legjobb eredményét produkálta, hanem a szélén van, meg középen, a közepét kitölti a Fidesz, sőt, rákönyököl a mi épp fejére.
Most már a Tisza.
Igen, de nyilván ez addig az ő poziuk volt. Az egyetlen reményteli dolog, amit ebben az ügyészségnek ebben a balfaszkodásában látok, és akkor ez nem is egy jogi kategória, hanem ez egy tényszerű dolog, hogy minden ilyen dolog túl sokáig tart, mire kinyomozódik, kiderül, és adott esetben lesz vagy nem lesz neki felelőse és rendes elmarasztalások. Az egyetlen pozitívum, amit ebben meg tudok figyelni, az, hogy nem csinálnak látszateljárásokat és olyan ítéleteket a választások előtt, amelyek miatt a választások után már nem lehet új eljárást indítani. Mert ez is egy módszertan egyébként a dolgok elkerülésére. Ja, hát kétlem, hogyha a Kaleta Gábort újra elővennék, akkor a bíróság érdemben vizsgálná ugyanazt a vádat, hiszen ő már egyszer olyan tökrendi volt. Hazamenekítettük a pedofil fénykép gyűjteményével együtt, és ez 400 000 forintjába kerül, nem pedig akár egy jó kis böri büntetésbe.
Persze. És ez
tudod, mi történik a börtönben a pedofilokkal? Megölik őket.
Nagyon szomorú.
Ezt mondom, hogy az nem börtönt jelentett volna neki.
Ezen el lehet gondolkodni, de akkor ilyen alapon
a bűnözők, csak azt mondom, hogy
a sem lett belőle,
azt mondom, semmi, csak azt mondom, hogy a bűnözőknek nagyon fontos, hogy legyen
alattuk is valaki.
Aljasabb és alantasabb, mint igen. ők, és ezért igen. ők nagyon hálásak, és találnak egy ilyet, az gyilkossággal honorálják.
Igen, de akkor ezen az alapon ezt nem szabadna soha
bűnözni. Nem ezt mondom. Nem, csak azt mondom, hogy ha őt lecsukták volna, annak a következménye az lett volna, hogy ő onnan nem jön ki.
De ez viszont elég beszédes azzal kapcsolatban, hogy mi a megítélése az ilyen jellegű bűncselekményeknek, bár tegyük hozzá, hogy a Kaleta Gábor az recskázva nézegette ezeket a felvételeket. Nem. Azt fogod mondani, hogy kereskedett.
19 000 dokumentum volt.
Csak nagykereskedelmi mennyiség.
Az nagykereskedelmi mennyiség.
Azzal, hogy te ezeket fogyasztod, azzal is előidézed azt, hogy ezeket a felvételeket a jövőben is valaki majd elkészít.
Ez nem felhasználói mennyiség. Ez nem, ahogyan a kokainban meg tudjuk különböztetni a fél kilót az egy gramtól, ugyanúgy a felhasználói mennyiséget meg a kereskedelmi mennyiséget meg tudjuk különböztetni, hogyha gyerekpornó fájlokról van szó. Az, ami Kalettánál volt, az kereskedelmi mennyiség. Ha kokainból találnak annyit valakinél, akkor az egy díler.
Én azt gondolom, hogy nem a mennyiség alapján valósul meg ez a tényállás, de értem, hogy rengeteg felvételről van szó.
Abban egyetérthetünk, hogy a magyar igazságszolgáltatás így is, úgy is, mondjam, elmarad a követelményektől. Én egy pillanatra visszatérnék ez a magyar Péter jelenséghez, itt az intézmények visszaköveteléséhez, mert ugye megvan a közgondolkodásban, a nyilvánosságban az a fajta gondolat, ezt is azért nem véletlen, meg van a maga legitimitása, meg vannak a maga okai, hogy a Magyar Péterre úgy tekintünk, mint az, aki Magyarországon restaurálni akarja a liberális demokráciát, ugye annak az intézményrendszerét, a due process-t, a folyamatok, stb. És én nem kizárni akarom ezt a narratívát. Magyar Péter nem ez az elsődleges dolog, amit mond magáról, de végül is 20. vagy 30. fontosságú dolog. Ő maga is ezt mondja magáról, hogy a nyugati demokratikus intézményrendszert akarja restaurálni. De időzzünk el egy picit ennél az aktusnál, hogy én visszakövetelem az intézményeket. Mert a Robi, amikor az előbb beszélt Magyar Péterről, és azt mondja, hogy az egész elitet hívja ki, akkor ugye besoroltad implicite a Magyar Pétert a populista korszakjelenségbe. Uh-huh. És szerintem nagyon fontos, hogy a Magyar Péter jelenségnek ezt az aspektusát megragadjuk, hogy ez itt része a trumpista zeitgeistnek.
Igen. Igen. De az Orbán is része, tehát az Orbán, mondjuk úgy, hogy az Orbán egy populista. A Magyar Péter vele szemben egy ellenpopulista, aki a populizmust a populista ellen fordítja.
Igen.
És erre Orbán Viktor azt mondja, hogy na hát kihívott engem egy ellenpopulista. Én állítok Lázár János személyében, akit kinevezek a népbarátjának, kinevezek a Fidesz Magyar Péterének egy ellen-ellen populistát, aki ki fog állni, és belevágja a pofájába a hazugságaival, konfrontálja, és így tovább, és így tovább. Kvázi a Lázár János abban a helyzetben lett beletolva, hogy kommunikálj zsigerből, és a Lázár János ebbe a szerepbe, most már kijelenthetjük, belebukott.
Ja.
Belebukott. Egy burleszk előadást láttunk, ahol ahányszor kinyitotta a száját, annyi koporsószeget vert be a Fidesz koporsójába. Én azt gondolom, hogy a Lázár Jánosnak a kinevezése erre a pozícióra az minimálisan katasztrofális döntés volt, de már nem hátrálhat ki belőle Orbán Viktor. Most már abban a helyzetben van, hogy benne kell maradnia a tévedéseiben is, mert nixugribugri nem kapkodhat, mert az aztán a gyengeség jelen lenne.
De akkor itt nem elkerülhető mondjuk egy olyan, hogy megnevezem, hogy Szijjártó Péter és Lázár János, és én jó magam, ami ugye már hazugság, hogy jó, a kampány három legfontosabb arca, tehát ez már azért a Lázár cigányozása, meg egyéb Mi Hazánkba hajlása utáni pillanat, tehát nem lett volna kötelező, mondhatta volna megint azt, hogy a kampányfőnököm Orbán Balázs, meg...
De egy jó populista nem óvatoskodik. Az nem megúszni akarja, hanem az meghosszabbítja bicskéig, az beleáll.
Igen.
Érted? És az van, hogy annyi van a Fidesz számláján, hogy egy őszinte politikus, amely kiáll és belevágja az emberek pofájába azt, ami és ahogy van. Például, hogy én szereztem neki azt az állást. 3 milliós állást. Van, aki így boldogult Magyarországon. Hát mit mondhattam volna? Egy minisztertársam kérte a férjének a 3 milliós állást. Hát mit mondhattam volna? Hát ezek katasztrofális mondások. Nem veszi észre, hogy önmaga ellen
inkriminálta
van.
Magát
gyakorlatilag, igen, hogy a Magyar Pétert akarta bemocskolni, de minden egyes mondása visszaszár rá. Tehát hogy valójában ez, egy igazán jó populista az előadja azt, ami a szívén, az a száján. Ja. És ő ezt próbálja, csak az van, hogy annyira rovott a viszonya a Fidesznek a valósághoz, és főleg az igazsághoz, hogy minden egyes szavával önleleplezést követel.
Igen, de tudod mi a helyzet? Az, hogy a politikai versenyben nem birtokolhatja két szemben álló fél is, ugye, a populista eszköztára. A Magyar Péter ezt elvette.
Igen. Igen.
És ezzel párhuzamosan elvette a nemzetet. Ugye ez nekem mostanában nagyon fontos agymenésem lett, hogy amit most látunk, az egy posztnacionalista Fidesz. Figyeljünk oda egy Orbán Viktor beszédre egy ilyen háborús izén. Ki sem ejtik már azt a szót, hogy nemzet.
Aha.
Ki sem ejtik. Tehát átkerült a pátosz. Nyilván van az etosz is, meg a logosz is a Tiszánál. Átkerült a pátosz is a Tiszához. Teljesen át. Ami maradt, minden helyett, hogy az etosz, a pátosz, meg a logosz, ezek mind azok, amik az emberi szellemet ugye valahogy felemelik. Meg valamilyen irányba, akár egymással versengő módokon, de felemelik, megedzik, pallérozzák. Ami a Fidesznél maradt egyedül, az az egzisztenciális nézőpont, az a Maszló piramis, az a szavaz ránk, vagy meghalsz. Ugye? És ezért fognak veszteni április 12-én, mert se az etosz, se a logosz, se a pátosz nincs rajtuk, náluk az összes a tiszára.
De a félelemnek, meg a fenyegetettségnek is biztos tudsz találni valami hangzatos görög kifejezést, az náluk maradt.
A Kratosz náluk maradt talán. Hát a puszta zsigeri hatalom, mi vagyunk a szuverének, mi vagyunk az erősek, nálunk van a technológia, nálunk van a Bohár Dani, nálunk vannak a kamerák, nálunk vannak...
Mi vagyunk az állam, és most annyira kockázatos, annyira feszült és annyira háború esélyes a nemzetközi helyzet, hogy a hatalomváltás egy olyan kockázat, amit a magyarok nem engedhetnek meg maguknak. Ez a mondás. A hatalomváltás, mert ugye a hatalomváltás az egy néhány exlex hónappal jár, ami alatt az egyik kormány már feloszlott, a másik kormány még április nem lépett
hatalomba. Április 12-én vannak a választások, nagyjából május végéig összeül a parlament alakuló ülése, és ebben a körben
megválasztják
azt a miniszterelnököt.
Igen, de amíg, annak a miniszterelnöknek a miniszterei fölveszik a munkát a minisztériumokban, amíg azok döntésképes pozícióba kerülnek, ez egy néhány hónap átfutási idő.
Ez a szakasz nem három hónap, mint az önkormányzati.
Az az üzenet, hogy ez most nem fér bele. Az az üzenet, hogy ha most elengedjük a gyeplőt, mondván, hogy három hónap múlva valaki kézbe veszi, és már nem is az az érvelés, hogy kicsoda, hanem hogy nem lehet kivenni Orbán kezéből a gyeplőt, mert életveszély van. Ténylegesen a Maszló piramisnak a padlója van fölvésve.
Igen, de tudod, a Fidesz eddigi sikerének, hogyha így nézzük, az is lehetett az oka, hogy ők korábban is megcélozták nyilván a Maszló piramis alját a rezsicsökkentéssel, meg a nem tudom, csirkefarhát ismerjük.
De
összekötötték a pátosszal.
De más a kockacukor és más az ostor. A kockacukor az egy nagyon szofisztikált motiválás. Igen. Az ostor az egy nagyon zsigeri.
Jó, csak azt mondom, hogy én ebben igazad van, most ez egy apokaliptikus szint már, de azt mondom, hogy a Fidesz eddigi sikerének talán az lehetett az ereje, ugye ez a Magyar Péter előtti Fidesz, hogy az egyik kezükben ott tartották a Maszló piramis alsó felét, ahogy most, talán egy kicsit magasabb szintjén az alsó felének, de talán most, ugye a cukorszintjén, de a másik kezükben még továbbra is ott volt a pátosz, továbbra is ott volt a nemzet, és ugye ezt ismerjük egyébként nyilván az európai fasizmusoknak a történetéből, hogy mindegyik abból születik, hogy a szociális, meg a nemzeti, etnikai, fai, biológiai pátoszt, azt ugye egymással keresztezik, ugye ezt a Hitlernél ez volt a Volkskemeinschaft.
Valamelyik kezükből el kellett dobjanak valamit, hogy a rinyálást föl tudják venni a földről és eszköztárukba helyezni.
Bizonyára arról van szó, hogy Rogán Antal ezt is lemérte. Lemérte, hogy a logosz, az étosz meg a pátosz az kinek az oldalán áll, kit erősít, kitől fogadják hitelesnek.
Szerintem nem magyarok hallgatnak már rá. Most a Telexnek a hazug cikke alapján a Rogán a Göddel kapcsolatban is más megközelítést javasolt állítólagosan. Tehát hiába mérte le, mert nem az lett, amit ő
azért, mert a Szijjártó Péter, az külgazdasági miniszter behozta ezt az óriás multit, ezt a Samsungot, és emögött, az intézkedés mögött Orbán Viktornak a gazdaságpolitikai víziója áll, miszerint ezeknek az elektromotoroknak, az elektromotoros autózás forradalma zajlik, és aki előbb és nagyobb kapacitással gyárt lítium-ion akkumulátort, az lesz ennek a változásnak, ennek a gazdasági rendszerváltásnak a nyertese.
Speciál, ez nem egy rossz szög, vagy megállapodás.
És azért, mivel hogy nemzetstratégia állt Rogán mérésével szemben, és Orbán Viktor nemzetstratégiája nem kétségbe vonható, hiába kiabált meg kapálózott a Rogán, hogy lemértük, katasztrófa, ez esett nagyobb erővel alatba.
De az a baj, hogy behozta, elmondta a Szijjártó is, és ebben mellé is kell, hogy álljak, hogy a HIPA, tudod, ez a Investment Promotion Agency, vagy nemzeti befektetési ügynökség, aki segít kitárgyalni zöldmezős beruházásokat, meg nagy cégek ide települését, visszamenőleg a Suzuki, akkor még lehet, hogy nem volt, de Audi meg Mercedes gyárik mindenképpen, és egy évben több 10-100 ilyet elintéz. Az az állam feladata, hogy olyan üzletekben segítsen törvényhozással, meg az állam közreműködésével is, amik egyébként nemzetgazdasági érdek. A probléma az az, hogy korruptnak látszanak a kormányhivatalok, azok a környezetvédelmi ügynökségek, amelyeknek feladata a méréseket folytatni. Az, hogy van olyan felmerült gyanú, hogy a mérőkút, azokat az ellenőrzési kutakat már nem is mérik, ahol egyébként kéne. Az, hogy 2023-as adatokat még látó nyilvánosság, de 2024-25-ösökhöz meg nem fér hozzá. Az, hogy pereskedni kell, hogy ez közérdekű adat-e, és hogy azt egyáltalán megtudhatjuk-e, miközben világos, hogy közérdekű, és a közérdeklődésére számott tartó adatról van szó. Ez a fajta korrupt és megközelíthetetlen és számon kérhetetlen és ellenőrizetlen működése a Samsungnak és bármi másnak országszerte, akár Debrecenben, akár Székesfehérvár környékén vagy bárhol, ez az, ami probléma. Nem az, hogy megnyílt a Samsung, hanem az, hogy ilyen körülmények között hagyják működni, és bizony ott van a gyanú árnyéka, hogy a említett 0,3-as GDP növekedés az már minimum 0,-0,2 volna, érdemes, hogyha nem működik ez az üzem.
Érdemes a tendenciát nézni. Hát azt a tendenciát, hogy 2024 februárja előtt a főváros volt döntően az, amelyikről el lehetett mondani, hogy ellenzéki, és még a vidéki városok nagy számban voltak fideszesek. Aztán jött a kegyelmi ügy, és a vidéki nagyvárosok, megyeszékhelyek áthangolódtak. Mostanra, 2026-ra elmondhatjuk, hogy a kisebb vidéki városok is áthangolódtak.
Remény.
És még a falvak, azok, amelyekben még tartja magát a Fidesz. De ha ezt a tendenciát nézzük, hogy főváros, megyeszékhely, város, ez egy folyamat. Ezt a folyamatot nem fogják tudni megfordítani azzal, hogyha a félelemre appellálva most még egy választást behúz a Fidesz.
Elnyújtani akarja.
Igen, ez valójában ez a legtöbb, amit tehetnek. Az a tény, hogy a stratégiai identitásukról, ami ugye a nemzeti identitás volt, vagy hát annak a hazugsága, erről a logoszról, étoszról, pátoszról, erről átterelik a diskurzus, sőt, az értékválasztást, sőt, az identitás demózást erre a taktikai manipulációra. Tehát a stratégiai identitást hátrahagyják a Tiszának. És a taktikai manipulációval élnek, ami ugye arról szól, hogy élt túl 2026-ot. Ez az ajánlata a Fidesznek.
Ők akarják túlélni.
Igen, valójában ők akarják túlélni, és akkor erre hívják a magyarokat. Ez is mit mutat? Hogy fogják ennek a nyomán, ha mondjuk tegyük fel, megnyerik a választást ezzel, hogy fogják visszaszerezni az étoszt, a logoszt, a pátoszt? Hogy fogják visszaszerezni a nemzeti retorikát? Tehát erre vonatkozóan mi az elképzelés? Tehát, hogy folyamatosan a sarokba szorítja saját magát a Fidesz, mint egy olyan sakkozó, akinek még bőven van lépése, még nem a matba lép, de minden lépésével rosszabb helyzetbe hozza magát, mint az előző.
Hát szerintem ehhez kell valami, amit olyan úgy hívhatnánk, hogy stratégiai vereség. Most kikapnak, és aztán meglátják, hogy mi történik.
Igen,
és a,
igen. És a, az fordíthat, és a sok, az fordíthat, ha megváltozik az, a történet.
Az Orbán ugye kidobják, jön valaki új, ugye ennek is, ezt én nem így mondom, hogy ez ilyen evidens folyamat. Nyilván,
a közbölcsességednek ellent mond a Fidesz.
Nyilván a Fidesz.
Nálam nincs jobb jelen pillanatban.
Nem lehet elképzelni azt, hogy nem tudom, az Orbán megszűnik, és a Fidesz nem szakad be legalább 30% alá.
Vagy nem szakad három felé.
Igen, igen. Na mindegy, azt akarom mondani, hát, hogy szerintem ők a jövőben bizakodhatnak, és tételezzük fel, hogy ebben a jövőben ott van az, hogy hát ez a legoptimistább lehetőségek, hogy nem tudom, ezek meg azok a ganék, azok tényleg börtönrácsba kerülnek, meg ezeket, meg azokat az ügyeket tényleg felfedjük, meg stb. De marad ez a, hogy mondjam, megtisztított Fidesz, mint olyan, amit a magyar restaurált, ugye, magyar igazságszolgáltatás így vagy úgy megtisztít, innentől lezsugorodnak egy ilyen, nem tudom, 20%-os pártra, vagy ahogy te mondod, nem tudom, 3-12%-os pártra, vagy fogalmam nincs, és amiben ők reménykedhetnek, az az, hogy egyszerűen a Tisza párt a következő választási ciklusban egyszerűen nem képes fenntartani azt a, nem tudom, 50 vagy 55%-nyi szavazót, aki a Fidesz most levág.
Világ legegészségesebb dolga volna, hogyha ilyen módon lélegezne a politikai pártok létezése, hogy működő igazságszolgáltatás nyomán a korrupt réteg megtisztul, a következő startvonalhoz már nem is azon a néven állnak föl, de azok a politikusok, és néhány ciklus után, amikor már ezt sem lehet komolyan venni, mert tegyük hozzá, hogy én Türmer Gyulákkal, mindenféle komcsikkal, még a Fidesz tele van olyan MSZMP-sekkel, akiket 89 előtt is láttunk, tehát ez nem megtisztulás. Nem tűnik
hát ez
úgy,
a barna-vörös
hogy 30,
koalíció.
Nem tudom, 6 év után működni látszik az, hogy ami már egyszer nem vált be, azok eltakarodnak a kurva anyjukba, mert úgy tűnik, hogy nem. De alapvetően ez, ha ideálisan, ez csodálatos volna, hogy valami megbukik, de nem szűnik meg teljesen, hanem összemegy a negyedére, új erőre kap, kitisztul, előadja, hogy mit szeretne, felemelkedik belőle egy figura, és akkor az behúzza.
Igen. Tegyük fel, hogy a Tisza nyeri a választást nem kétharmados országgyűlési többséggel. Ebben az esetben Magyar Péter és kormánya, már feltéve, hogy Magyar Péter alakít kormányt, és nem Kapitány István, de akárhogy is a Tisza kormány.
Hajrá Orbán Anita.
Az...
Hajrá Szent Király Alex. Nem mindig drukkolok neki, ennek, 2 éve.
Ennek, ha ez megvalósul, nagyon nehéz gazdasági helyzetben találja magát, nagyon súlyos krízis peremér billegve kell az országot befelé kormányozni. Nyilván segíteni fog, hogyha felszabadulnak az uniós források, de a problémát, magát azt a súlyos problémát, hogy a közműszolgáltatók, hogy a teljes mély állam, hogy a komplett hűbéri lánc Orbán Viktor mögött áll. Azt a tényt, hogy Orbán Viktor a Magyarország szinte teljes gazdasági erejét a kormánnyal szemben, Magyarország kormányával szembe tudja fordítani, és szemben tudja érvényesíteni azoknak a hatalmi és érdekérvényesítő képességeit. Nagyon nehéz kormányzati ciklust ígér. E körülmények között mi más lehetne a menekülő útja ennek a Tisza kormánynak, mint megrendezni, mint folytatni azt a realityt, amit Magyar Péter úgy nevez, hogy út a börtönbe program. Mert ugye ez a reality elkezdődött, a kiszorításuk elkezdődött. Mi más tehetne Magyar Péter azután, hogy hatalomra jut? Mert megteheti azt, hogy az országot vezeti, hát abban nagyon sok sikerélményre nem számíthat az ország helyzetét elnézve. De teheti azt, hogy legyártja és átélhetően felkínálja a magyaroknak azt, amit az ellenzéki magyarok, most ellenzékiek, akkor majd akkor hívjuk úgy, hogy a Fidesz gyűlölő magyarok látni akarnak. Azt, ahogy kattan a bilincs. Azt, ahogy mert hogy itt minden törvényes, de tudjuk jól, hogy a Nürnbergi törvények alapján a zsidóknak az összeírása, meg a zsidóknak a deportálása is hát törvényes volt. Jó, nem, a kiirtásuk már nem volt törvényes valóban, de nem ez alapján bírálták el Nürnbergben a háborús bűnösöknek a bűnösségét, hanem ott hoztak erre törvényeket, a emberiesség elleni bűnök addig nem léteztek.
A természetjogi alap.
Azokat ott hozták, és azokat alkalmazták. Tehát kvázi visszamenőleg alkalmaztak valamilyen jogot. Ezt, ha a Magyar Péter azt érzi, hogy a magyar társadalom, vagy méri, hogy a magyar társadalom többsége mögötte áll ebben, hogy igenis számon kérje, és igenis börtönnel, akár börtönnel fenyegesse meg azokat a oligarchákat,
Matocsiát,
politikus bűnözőket, akik ennek a minimuma a Matolcsi Ádám meg a Matolcsi György. És hogy egyáltalán elkezdődjön az a dilemma, hogy itthon maradsz és szembenézel az igazságszolgáltatással, vagy pedig elmenekülsz, és vissza se jöhetsz többet. Uh-huh. És ha tovább terjeszti ezt az ország foglalását Magyar Péter, azzal kiválthatja azt a kormányzati, hát hogy mondjam, az ország kormányozhatóságának, meg az ország gazdasági helyzetének a problematikáját, ami amúgy ő rászállna vissza. Hogy ha ezt a realityt legyártja, mert hogy a megélhetéssel 4 évvel később nehezen fog tudni érvelni. De mivel, hogy az emberekben van egy ilyen iszonyatosan nagy igény, hogy legyen már igazság, hogy egyszer végre legyen már következménye valaminek, és hogyha következmények vannak, és kattan a bilincs, az a Magyar Péternek is, meg a teljes Tisza frakciónak, meg a Tisza mögött álló gazdasági köröknek is egy üzenet. Igen. Hogy ha mostantól kezdve ilyesmi történik, legyártottuk a precedenst arra, hogy következmények lesznek. Az egy új, egy másfajta Magyarország ígérete lehet. Én azt hiszem, hogy Magyar Péter számára ez egy legitimáló erő lehet. Hogyha Magyar Péternek a 30-ban a választáson a kormányzati teljesítményét nem az alapján mérik, hogy hát milyen minőségű az élet, meg hogy a vasút, meg a közművek, meg a egészségügyi intézmények, meg a közoktatás, mert azok minőségükben jelentősen nem fog javulni a helyzet. Abban értsünk egyet. Tehát ha ez alapján fogják megítélni, ami alapján, hogy működik-e a magyar állam, nem lesz sokkal működőképesebb. De ha a magyarok megkapják a reality élmény keretében a bilincsek kattanásának az élményét, meg a vezetőszáron elvezetett politikus bűnözőknek, meg oligarcháknak az élményét, az bizony legitimáló erővel bírhat a
működő igazságszolgáltatás érzete. Az, hogy tudod, a legrosszabb dolog, amit te csináltál, hogy egyszer bekanyarodtál egy piros lámpánál a kocsiddal, és akkor kaptál érte, nem tudom, 60 000 forintot, meg büntetőpontot, vagy kijön a bírság, és abból nem tudtál kibújni, és mindegy, hogy elismerted, vagy nem tudod, hogy te voltál az, hogy átmentél azon a piroson, és jobbra kanyarodtál. És utolér téged, és az az érzésed, hogy jó, hát ez van, de legalább másokat is utolér, hogyha ők tesznek valamit, és lófasz, nem ez történik. És azt gondolom, hogy ez erre népigénynek kell lennie, hogy ez így történjen. A nép ugye, aminek a hasonlata a víz szokott lenni, tudod, a víz az úr. Ilyen szempontból utána működik a víz memóriája is, ami egy jó nagy fasság, tudod, ilyen hülye teóriákban szokott, de hogyha egyszer ebbe a víznépbe beprogramozott, hogy már pedig a következményeket elvárja, akkor utána az évtizedekre úgy marad, egyúttal évekig tart lebontani is. De lásd, bizonyos országokban az adózási morál is más, a lemondásoknak a százaléka is más botrányos esetekben, és a előzmény-következmény kapcsolatok is szorosabbak, mint nálunk. És ez azért van, mert olyan a gyakorlata, azért, mert az ember magától és másoktól is elvárja, és hogyha nem úgy tűnik, akkor annak nagyon hangosan hangot ad, és a nem erkölcsös viselkedéshez kapcsolódó szégyen következmény is elég magas mind a sajtóban, mind a baráti körben, mind a munkatársait között. Nem csak egy legyintés. Na most azt hadd mondjam el, vagy utána próbáltam nézni, hogy a legfőbb ügyészt ugye gyakorlatilag hát tetemre hívta Magyar Péter, vagy hát kifejezte, hogy ez azért nem a megfelelő munkavégzés, de nem nagyon lehet kilátásba helyezni az ő menesztését, mivel ehhez nincs olyan, hogy bizalmatlansági indítvány, tehát eleve 2/3 hívhatja vissza, vagy szavazhatja meg a legfőbb ügyész, de visszahívni is csak összeférhetetlenség, méltatlanság, vagy tartós alkalmatlanság esetén merül fel, hát talán a tartós alkalmatlanságra rá lehet mutatni, és utána viszont egy 2/3 felhatalmazás kell ahhoz, hogy a 9 év normális megbízási idő előtt valakinek visszavond a megbízatását. Ami viszont esetleg érdekes, és én erről nem olvasok, meg nem hallok sokat, hogy mi ennek a jogi gyakorlata, ugye a veszélyhelyzet, ami 2022 óta meg van hirdetve. Ezt általában 3-6 hónapokra meghosszabbítják, de valójában nem kell meghosszabbítani, tehát ha egyszer veszélyhelyzetet hirdettek, akkor önök nincs egy automatikus ilyen naplementéje, hogy az majd akkor lemegy. Jelen pillanatban május 16-ig van meghosszabbítva, de ez azt jelenti, hogy akkor majd újra a parlament döntene róla, amikor is éppen nincsen parlament, hiszen a választások után majd pont májusban valamikor lesz neki alakuló ülése, de akkor az alakuló ülésen valószínűleg meg kell, tudod, dönteni őkkel arról, hogy ezt meghosszabbítják-e. Amíg erről döntés nem születik, addig az új kormányzó kormány is egy veszélyhelyzeti kormánnyá válik. Érted? Tehát ha előbb van kormányunk, amit a parlament, akinek a parlament ad felhatalmazást, minthogy visszavonná a parlament a veszélyhelyzetet, már pedig nem biztos, hogy ez ilyen sorrendben történik. Egyébként a kormánynak elvileg jogilag kötelessége a veszélyhelyzetet megszüntetni, amit a parlament jóváhagyott, amennyiben a veszély forrása megszűnik, de hát a veszély forrása ott sincs. Legalábbis nem olyan direkt, hiszen az összes többi Európai Uniós ország az magára nézve ezt nem figyelte meg. További hozzáfűzni valóm az MNB ügyhöz. Ugye az a kifogás, hogy hát azért kell ennyit nyomozni, mert 182 gigabájtnyi anyagot gyűjtöttünk már össze. Ugyan mi a faszomkor mértük gigabájtokban az elolvasandó oldalaknak a számát. Amíg itt beszélgettetek, én a Dropbox-szal beszkenneltem ezt az oldalt, valamint lefotóztam a telefonkészülékem segítségével. A szkennelt változat ugye egy kontrasztos fekete-fehér vagy szürke árnyalatos, az 750 kilobájtot foglal, a fotó az 5,1 megabájtot. Egyik esetben 240 ezer oldalt tenne ki a 182 gigabájt, a másikban 35 ezer oldalt. Mi lenne, a szájba baszott ügyészség oldalszámban kommunikálna nekem? Most lehet azt mondani, hogy jó, de egy kép az lehet akár 10-15 megabájt is. Igen, viszont az olvasási idő az mennyi is egy képre? Uh-huh. Ja, tudod, ennyi. Miért van az, hogy még a félfogyatékos Egyesült Államok is képes oldalszámban vagy dokumentumszámban kommunikálni az Epstein üggyel kapcsolatban, míg mi kapunk egy olyat, hogy 182 gigabájt, és így rákeresek, hogy ez amúgy hány oldal, hogy nem mondtak valahol olyat, hogy 6000, vagy valami, és nem találom bazd meg az információt. Nekem ne gigabájtozzon, mert engem nem az élsimítás érdekel az A betűnek az íveinél, hanem hogy olvassák el és dolgozzák fel. Ez egy mellébeszélés. Illetve végül ugyanitt ezen a sajtótájékoztatóján a Magyar Péter, szerintem ez nagyon mókás és egyébként megalapozott, már nem a legnagyobb ellenzéki pártként, hanem a Magyarország legnagyobb politikai erejeként hivatkozik magára, ezt és ez bizony talán a Reál PR 93 felmérésén és a Fidesz közelinek mondott intézetek felmérésén kívül minden nagyobb múltú szakmailag működő kutatás visszaigazolta, bár a miniszterelnökkel egy platformra kell helyezkedjek, hogy annyira széthúznak ezek, hogy már nem tudom, hogy mit gondoljak, vagy nem ebből fogom levezetni az identitásomat, azt hiszem, hogy ki mennyit mér.
Milyen a miniszterelnökkel egy platformon lenned? Milyen érzés?
Hello, Röfik. Ezt tudom mondani. Meg most már Robi nagyon sokszor csinálta ezt. Az biztos, hogy nagyon jól el tudja verni az egyik kezével a másikat a miniszterelnök, nem? Meg nem tudom még mit tud elverni. Lévai Anikó tud erről beszámolni valószínűleg, hogy az időt veri el,
utcai
a faszát, vagy a családját. Ez utcai harcos, igen. Ott is van a helye egyébként. Jó lenne, ha kimenne az utcára, de nem úgy, mint tüntető, hanem mint akinek nincs munkahelye.
De jó lenne, ha kimenne az utcára egyszerűen csak nem kordonok mögött, hanem egyszerűen csak úgy az emberek közé. Úgy kimenne az utcára, a nagy utcai harcos, és mondjuk kimenne az ember, kimerészkedne a magyarok közé.
De kimegy, ott van Bahár Dániel, ott van Déri Stefi, ott van. Aha. Kimegy az emberek közé.
Ja, a csarnokokba, ahova... Tudod, az inkálosok meg a valtonosok nem engednek be senkit, csak akinek DPK tagsága van.
Csak regisztrált, ellenőrzött közönség körében vegyülhet el. Na. Azért ez elmond az valamit arról, harcos. Hogy milyen önbizalma van a saját elért eredményeit illetően.
Nem, hát ez csodálatos, hogy eljutottunk ide. Emlékszem, amikor a Gyurcsány volt az, aki nem volt hajlandó az emberek közé menni, és az Orbán Viktor volt a népbarátja, aki kiment az utcára, és szétszette a kordonokat. Hát ez a helyzet megváltozott.
Óriás plakát helyett a támogatók otthonában helyezett kampányanyagokat a Tisza párt. Az ország egyre több pontján válik egyértelművé, hogy sokan vagyunk, akik változást akarunk. Több mint 10 000-en ajánlottátok fel otthonotok egy darabját azért, hogy közösen megmutassuk a rendszerváltás erejét, jelentette be a párt a Facebookján, hozzátéve, hogy a molinók és plakátok kiszállítása és a közzétett képek tanúsága szerint az elhelyezése már kezdetét vette. Így rövidesen országszerte egyre több erkélyen, kerítésen és kertben válnak láthatóvá a tiszapárti üzenetek.
Hát szerintem ez egy nagyon jó kampány, egy nagyon jó üzenet. Az egyik oldalon áll a multiknak, meg az a oligarcháknak, meg a nagy óriás plakáthelyek tulajdonosainak a bizalma, meg a végtelen tőke, a felmérhetetlen pénzügyi erő, a másik oldalon meg az embereknek a kerítése, az embereknek az erkélye, az embereknek által birtokolt falfelületek. Mm. És tudod, ez a fönt és lent konfliktusát üzeni a magyaroknak, ja, akik itt élnek.
Iván Drago és Rocky Balboa felkészülésének kontrasztja. Aha. Tudod, a nagyon high-tech orosz, akit Dolph Lundgren játszott a Rocky nem tudom hányban,
negyedik
epizódjában, akit ilyen, tudod, ilyen, hát a Norbi update vágyott igényességével mérik le a szarában is gramra a szénhidrátot, míg Rocky Balboa felfut a philadelphiai lépcsőkön, amelynek nem mellesleg a tetején
lófaszt elmegy Oroszországba, és Oroszországban valami hegyet mászik meg.
Oroszországban
készül fel.
Sertés oldalast ütöget a Tesco.
Az az első rész, az az első.
Ja, én ezeket
összekeverem. A negyedikben elmegy Oroszországba, és Oroszországban készül fel úgy, hogy fát vág,
nem lehet más,
meg a hegyre mászik.
Az Urált mássza meg gyakorlatilag. Ezt mi is megmásztuk a másik oldalról, és lám mi az eredménye. Ahhoz képest a Stallone-nak mára tudnia kéne, vagy magyarul, vagy mongolul. Ezt tudom mondani erre. Amúgy minden tiszteletem azoknak, vagy hát mondhatnám úgy is, hogy akár aggódom értük, akik az erkélyüket, vagy az ablakfelületüket beáldozzák.
Rendeltem.
Rendeltél?
Sőt, én call centerbe is megyek, mindenkit felhívok rá.
Nagyon jól teszed, mert azt gondolom, hogy erre egyébként, hogy mondjam, jogunk és lehetőségünk van, ugyanakkor már beszámoltak a mérges közös képviselőről, ami gyakorlatilag a feljelentgető házfelügyelőnek a szinonimája, aki már befenyegetett, hogy vedd le az erkélyről. Szeretnénk mindenkinek fölhívni a figyelmét, hogy azért, mert a közös képviselő ugat valamit, neked nem kell semmit levenned az erkélyről, nyilván hatóság kényszeríthet arra, hogyha van valamilyen városképpel kapcsolatos rendelet, mint ahogy a klímáddal nem baszhatott tele a körútnak az általános homlokzatát, de nagyon sok esetben a belső homlokzatokra sem tehetsz, hanem tedd a tetőre, nem egyetlen ismerősöm nincs, akinek a tetőn van a klímája egy pesti bérházban, de minden esetre azért szólnak erről különböző dolgok. Persze ez a városkép, ami ilyen lelkiismeretes azzal kapcsolatban, hogy a homlokzatra ne tegyél klímát, azért óriás plakátokkal elég szépen televeli a város. Nem az építési hálóra gondolok, amivel azért általában van vele szembe vita, hanem hogy lépten nyomon, ahol egy ilyen szeméthalom, saroktelek és nő a gaz, ott azért áll két nagy zöld acéllábazat, és van rajta valami mosóporszar. Ezzel tele tudnak minket hányni. Úgyhogy én kétlem, hogy nagyon foganasítanának a Józsefné erkélyével kapcsolatban valami szigorút. Nem kell levenni azért, mert kéri, ugyanakkor kitartást azoknak, akiket esetleg emiatt tojással megdobálják az erkélyüket, vagy valami. Tehát hogy én azt gondolom, hogy a baltás pultozó fenyegető, meg a különböző 11. kerületi pályaudvari pultozókat fenyegető bácsi és hasonló esetek után biztos, hogy lesz az a fajta vicsorgó ellenlábas, aki nem feltétlen fölugrik és letépkedi az erkélyen lelógó molinót, hanem a faszom tudja, hogy mivel próbálja megdobálni. Ti is azért válogassatok ezek között, a polgári engedetlenség azt, hogy a közös képviselőnek nem teszek az első felhívására eleget, azért az egy szerényebb dolog, mint másnak a magántulajdonát megdobálni mindenféle szarra.
Az megvan, amikor 2010 előtt valamikor Orbán Viktor a Hír TV-ben arról beszélgetett, hogy tiltani kéne a köztéri hirdetéseket. Tiltani. tiltani kéne a köztéri.
Nem jutott rá ideje.
Ezt a kampány hátránya miatt vette észre?
Akkor éppen kevesebb pénze volt kampányolni, mint az MSZP-nek, és tiltani akarta a köztéri hirdetéseket. Aztán ahogy rátette a kezét, abban a pillanatban ez elfelejtődött. Most már tele van a Facebook, tele van az Instagram, az egykori mondásai valamiknek az ellenkezőjét mondja ma. Az egész Orbán Viktor élmény alapvetően megváltozott 2024. februárja óta. És gyakorlatilag 2006-ot éltünk 2024-ben, és most már ki nagyjából 2008-at, lassan 2010-be érünk. Az az élmény, hogy hazudsz, hát a világ gyalázata, hát ott mondtad az ellenkezőjét, hát és olyan nyilvánvaló, hogy miért hazudsz, és hogy miért mondtad akkor azt, és miért mondod most ezt, és hogy valójában te lettél akik annak idején a kommunisták voltak, és aki te voltál annak idején, aki lázongott a kommunisták ellen, hogy legyen demokrácia meg szabadság, az most a Magyar Péter. Hát a vak is látja, és ez egyre nyilvánvalóbb. Hát az van, hogy a saját története fordult Orbán ellen, és ezért kivéthetetlen, mert a páncéling belsejéről jön az ütés.
Igen.
Érted?
Igen. Igen. Hát mindegy, ez igazából egy régi séma, ugye, mit tudom én, az ember tragédiáját olvassuk, ami ugye égerre épül, meg nem tudom, hát a történelem az így működik, hogy feszegettük korábban azt a gondolatot, hogy a Fidesz vissza-e tudja, mint olyan venni a nemzetet, hát ha visszaveszi, ez egy másik Fidesz lesz, tehát az idő az megy, és hát amire most te beszélsz, hogy kísérteteket látunk magunk körül, tehát analógiákat, áthallásokat, ezek ilyen 5-10-15-20 éves távlatban így felugranak körülöttünk ezek a kísértetek, és arra leszünk figyelmesek, hogy közben az értékek meg a tartalmak teljesen átalakultak. Én szeretnék abban reménykedni, hogy ez most valami más, ebben nem reménykedni kell egyedül, hanem tenni érte, hogy más legyen ez a mostani új rendszerváltás, abból a szempontból, hogy a magyar társadalom ne kerüljön rá ugyanazokra az ösvényekre, ugyanazokra a völgyekre, amik hát 400-500 éve kikövezik a sorsát, mint olyanok. Ezért tenni kell. Tehát én ezt nem szeretem, amikor mondják, hát erre ilyeneket mondanak a kedvenceim. Hát, hogy én azért nem szavazok a Magyar Péterre, mert Kis Orbán Viktort látok benne. Ne, tenni kell, hogy a Kis Orbán Viktor a Magyar Péterbe ne jöjjön ki a Magyar Péterből. Tenni kell. Ez a demokrácia. Nem az, hogy reménykedünk, vagy rémeket látunk, igen, ugye? Az az antidemokratikus etika. Demokratikus etika az, hogy én állampolgárként teszek hozzá, segítem a hazámat real time, ahhoz, hogy azok a rossz kísértetek, amik körbevesznek minket, azok ne bukkanjanak el.
Aki nem szabad tenni ennek érdekében, hogyha ő nem szeretne Kis Orbán Viktort látni a Magyar Péterben, hogy
amikor előjön a Magyar Péterből a Kis Orbán Viktor, akkor utcára kell vonulni és visszarugdosni bele.
Nem csak utcára kell vonulni, hanem létre kell hozni olyan politikai infrastruktúrát. Ugye mindazt, amit idáig nem tudtunk elképzelni, hogy megcsinálunk, és szükségszerűen egy kivételesen tehetséges ember vállalta el helyettünk a feladatot, azt kell real time társadalomként megcsinálni.
Az van, hogy aki a Kis Orbán Viktortól való irtózása miatt nem szavaz le a Tiszára, az beárazza a Nagy Orbán Viktorral szembeni ellenérzéseit is. Hát az a Nagy Orbán Viktor az jelenleg 16 éve uralja teljhatalommal Magyarországot, ott a Kis Orbán Viktornál meg vannak rossz érzések. Uh-huh. Na hát akkor ezt rakjuk mérlegre. Akinél a rossz érzések a Kis Orbán Viktornál iránt hasonló súllyal esnek a latba, mint az a 16 év, annak a valósága, amit a Nagy Orbán Viktor itt elővezetett. Hát, az annál, hogy is mondjam, van egy rossz érzésem, és van egy rossz előérzetem arra vonatkozóan, hogy milyen szándékkal áll
De tudod, hogy ez miről szól igazából? Ez attól nem arról szól, hogy ők féltik a demokráciát a Magyar Pétertől. Ez arról szól, hogy ugyanezek az emberek, akik korábban dominánsan a haladó értelmiséget és annak a politikai infrastruktúráját erősítették, egyszerűen nem képesek elfogadni, nem képesek lenyomni a torkukon, hogy nem az ő receptjük hozzá el a rendszerváltást.
Inkább arról van szó.
Ez hiúság leginkább.
Arról van szó, ez a kurzus logika. Arról van szó, hogy az ő kurzusuk, amit korábban az MSZP reprezentált, aztán a még korábban az MSZMP, aztán a DK reprezentált, de természetesen ennek a kurzusnak volt egy csomó ilyen kis pártja, ilyen, ezt hívtuk úgy, hogy a roncsellenzék, ez a kurzus logika, ők ezt a kurzust nem hajlandók elengedni, és az ő nagy traumájuk, hogy ez a kurzus először is elvesztette a szavahihetőségét, a hitelét, Gyurcsány mellett a becsületét, aztán elvesztette a hatalmat, és végül mostanra elvesztette az ellenzéket is. És most úgy örjöng és dobálja magát, mint a szárnyas fejvadászban a replikáns, akit lelőttek. Így vergődik a földön, mert éppen az történik, hogy megsemmisül. Tehát most az néz ki, hogy három jobboldali párt lesz a parlamentben. És ez ennél jobb nem is lehet, ennél jobb hír nem is lehet egy tényleges baloldal számára, amelyik mentes attól az attól a posztkommunista örökségtől, hanem egy hagyományos értelemben vett szociáldemokrata párt két lianna nyomdokain nem tud ebből a posztkommunista mocsokból kinőni, mert ez a posztkommunista mocsok elszívja előle a vizet, az ásványi anyagokat, a napfényt, ha ez megsemmisül, esetleg létrejöhet egy szabad tér, egy olyan baloldalnak, amelyik mentes az MSZMP-vel, Gyurcsánnyal, ez a mocskos posztkommunista kurzusnak.
Új szervezet kell legyen, amiben esetleg jelenlegi 35 éves a parlamentben, vagy az EP-ben már megfordult embereknek talán még van hely, de Dosh, semmilyen korbácsbajszú MSZMP-s gecinek nincs. Szerinted nekik se? 20 éves, abszolút érintetlenek
nagyjából
azok, akik most, mit tudom én, szakszervezetek.
Nagyjából a Gulyás Márton az, akire azt mondom, hogy Gulyás Márton egy olyan baloldali szereplő ma, aki érintetlen.
Őt kérdezgették korábban arról, hogy politikai szerep, meg nem tudom, és nem úgy nyilatkozott erről, hogy hát így nem látja, hogy itt lenne az ideje, de mintha egyébként benne lenne a pakliban.
De figyelj, az van, hogy bárki eddig EP-ben volt, parlamentben volt, akár Párbeszéd, akár Együtt, akár DK, akár Momentum, MSZP. Ezek mind MSZP, ezek Jézusom. mind Gyurcsánnyal szövetséges erők voltak, ezek mind mini Gyurcsányok, mert hiszen Gyurcsány tényleg átformálta őket a maga képére. Aha, abszolút mini Ferik. Igen, neked nem ez az érzésed, amikor Tordai Bencére nézel?
Tordai Bencére sokkal rosszabb
mini érzés. Feri? Vagy amikor Szabó Tímeára nézel, hogy mini Feri?
Hát még a mini Ferinél, nekem a Gyurcsány Ferenc, abban benne van egyfajta karizma, meg egy tehetség, és ennek okán a mini Feriben is benne. Tehát ez az, amit nem látok. Egyszerűen politikailag versenyképtelenség. Tehát nekem ez jut eszembe. De egyébként abban nem...
A Feri az utolsó 20 évében már ezt jelentette.
Egyébként vannak olyan emberek, akik ugye stratégikusan úgy döntöttek, hogy nem indulnak ezen a választáson, vannak, akik úgy döntöttek, hogy indulnak, szerintem hatalmas balfékség, mert most néztem az adatokat, ugye 3 nap múlva kell leadni az ajánlásokat, és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt eddig 24 darab választókerületben tudta leadni az ajánlásokat. Jámbor Andrásról el tudom képzelni.
Akkor itt jön a nap kérdése. A Fidesz összegyűjti nekik? Igen. Nem vicceltem.
A Momentumról is ilyen
nem vicceltem. Megengedheti magának a Fidesz, hogy a kutyapártnak ne gyűjjenek össze a szükséges ajánlások, és ne állíthasson listát?
Visszahivatkoznék arra, hogy bár a tavaly nyári havi 4 különböző fideszes intézet által publikált kutatási eredményekkel szemben jelenleg, ezek közül egy hónapban egyikük hajlandó publikálni valamilyen eredményeket, de egyikben sem látom azt, hogy a DK-t és a kutyapártot 5%-ra merném érni.
A kutyapárt valójában 1%-on van.
Közben én is azt érzem, hogy a természetes és az érdekük.
Itt van a másik kérdés, még a DK-nak sincs összegyűjtve a szükséges ajánlószelvény. A DK-nak majd összegyűjti a Fidesz. Nyilvánvaló, hogy akár a kutyapártnak, akár a DK-nak összegyűjti a Fidesz, ez titokban fog zajlani, a legnagyobb titokban, és bizony a DK sem, meg a kutyapárt sem referálhat arról, hogy ők ezt találták egy utcasarkon, vagy egy telefonfülkében, hanem hát nekik arról kell referálniuk, akárhogy is, hogy ezt ők gyűjtötték össze. Na de a kérdés, megengedheti-e magának a Fidesz, hogy a Tisza párt, hogy a kutyapártnak és a hogy a kutyapártnak és a DK-nak ne gyűjjönnek össze a szükséges ajánlásai ahhoz, hogy listát állítson. És megengedheti-e magának a DK és a kutyapárt, hogyha a Fidesz ott felejti a szükséges ajánlásokat a küszöbén, akkor ő azt ne hajoljon le érte és ne vegye fel, vagy esetleg ismerje el, hogy találtuk, de nagyon örülünk neki. Na ez a nagy kérdés.
Ugye vannak korábbról ugye hát megerősítetlen pletykák, hogy kinek gyűjtött össze korábban a Fidesz aláírásokat. Tehát ez nem egy teljesen karakteridegen
Berti dolog. Berti Krisztián.
Momentum.
Kicsit erős kifejezés, hogy összegyűjtött aláírásokat, kimásolt a 200-as cellától az A700-as celláig a de persze, megfelelő adatokat.
Persze én nem akarok megvádolni, ezek nyilvánvalóan pletykák, amiket soha nem fog senki alátámasztani, de szerintem nem egy karakteridegen dolog, főleg, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen, hát akár személyes, akár korrupciós bűnügyi kötelékek lehetnek a Fidesz és egyes, nem tudom.
Azért tegyük hozzá,
de azért az beárnyékolja a kutyapártnak, meg a DK-nak is a vállalt identitását, hogyha egyszer csak összegyűl. De hogy ilyen irreális, tehát hogy ilyen irreális gyorsasággal
hirtelen 20-ról 71-re vagy 77-re vagy mennyire.
Galvanizálódik az ajánlószelvény.
Elvileg ez az ajánlásgyűjtés dinamikája, ezt mondják már. Aha. Tehát ezt maguk, amúgy ez azért érdekes, mert bocsánat, hogy ők ezt mondták, nem tudom, amikor beindult az ajánlásgyűjtés, hogy arra lehet számítani, hogy az utolsó nap fog összegyűlni. Szükséges
a ha csak a látszatra, megyünk.
Várják az ajándékot, a
hirtelen bejön sok.
Számítanak a Mikulásra.
A mi hazánknak ténylegesen szemmel látható és értelmezhető volt a menetelése az elsőtől a hetedik napig, mondjuk, hogy láttad, hogy 15, 25, tudod, 41 körzet, és akkor egyszer csak már ott voltak a 70-es tartományban, ahonnan országos listát is állíthatnak. Ezzel szemben azért azt ne felejtsd el, hogy az ugye szokták mondani, hogy egyéni súlyú az, hogy hát 106 mandátum az egyéniben dől el. Ráadásul ugye míg a listás az a szavazatok arányában oszlik meg, plusz-minusz kompenzáció, addig az egyéniben egyszerűen aki győzött, az győzött, akkor is, ha 39%-kal vagy a legelső, vagy 31%-kal vagy a legelső, ha mindenki másnak kevesebb szavazata van, annak a mandátumnak a 100%-át te kapod, a te pofád fog bejárni a parlamentbe dolgozni, meg neked bérelnek 650 000 lakást, vagy ha nem, akkor itt a pénz vitt haza, meg csinálnak neked hivatalt. Ahhoz nem kell egy pártnak országosan 77, 71, meg 106 jelöltet produkálnia, hogy 25 helyen viszont az egyéni az elinduljon, és azt a 25-öt lerom. 25-öt elbasz a DK, 25-öt elbasz a kutyapárt, másik 25-öt. Tudod, ha ezt jól elosztod, és mind a 106-ban sikerül egy érdemleges, egyébként ismert ellenzéki egyéni jelöltet állítani, akkor az mind a Fidesz malmára hajtja a vizet, a Fidesz egyéniének a malmára szerintem. És ezt simán le tudom így osztani, hogyha ügyes vagyok, hogy akkor én vagyok a Gubatov Kábor, és az én listámról én most adok 25 MSZP-snek, másik 25 körzetben kutyásnak, akik persze visszautasítják és nem fogadják el, a harmadikban 25 DK-s egyéninek, akinek esetleg nem ment, mert ők köszönettel elfogadják, mert eddig is együttműködtek a dologban. Nem akarom egyesével vagy csoportosan mindegyiküket egy kalap alatt inkriminálni, hogy ki az, aki rábólintana, meg ki az, aki nem, de el lehet osztani 25-ösével úgy, hogy egyik ilyen kis párt sem jut az országos lista közelébe, hogy nem tud országos listát állítani, viszont a 25-ösével az egyénieik bemehetnek. Ráadásul 20-25-öt maga is össze tudod gyűjteni. Itt a kérdés, hogy besegíte neki esetleg valaki, hogy még 25-öt elintézzen, és akkor már a 100-at már két ilyen pártból is össze tudod rakni, mondjuk egy DK-MSZP-ből, és nem kell a kutyapártról még ezt is feltételezni, így is elég szopó ágon vannak a viselkedésüket, meg a helyzet komolyan vételével kapcsolatos köpedelem hozzáállásukat tekintve.
Hát igen, a nemzeti érdeknek az alárendelése és a pártérteknek a nemzeti érdek fölé rendelése. Hát, hogy mondjam, itt most éppen a Tisza nem önmagával azonos, a Tisza nem egy jobb középerővel azonos. A Tisza az egy népfront jelenleg, egy népfront a Fidesszel szemben, a rendszerváltás népfrontja. Aki ezt nem látja, és úgy csinál, mintha Tisza egy párt lenne, amivel szemben szabadjon egy másik pártnak indulnia.
Vagy úgy csinálna, mintha Magyarország demokrát, parlamentáris demokrácia.
Szóval, hogy ez hát itt az ember ténylegesen azt látja, hogy hát egyfajta a részérdek, az összérdek, vagy a közérdek elé tolul.
Uh-huh. Igen, hát ez ma nem szexi. Mert most ez a szép ebben a pillanatban, hogy most ez így először, hogy mondjam, nem szexi. És ez egy jó, és hogyha ennek a pillanat, hogy mondjam, hogyha ezt a pillanatot, ezt tudjuk így konzerválni, akkor szerintem optimisták lehetünk akár a hazánknak a sorsát illetően, csak meg közben bele kell tenni azt az állampolgári energiát, ami hát záloga annak, hogy történetesen akkor is, hogyha a Magyar Péter rosszul kormányoz, meg nem tudom, akkor ne kerüljünk vissza egy ilyen szutyokba, mint amiben most vagyunk.